Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szűk Bendegúz Levente teremtéskutató előadás sorozatából hallhatnak részleteket.
Én egy igen jó családban nőttem fel, a szüleim orvosok voltak, és négyen vagyunk testvérek, én vagyok a legkisebb, és egy nagyon jó környezetben jó tanuló voltam, jó sportoló voltam, országos bajnok, magasugró is voltam. De volt egy nagyon fontos dolog az életemben, és ez pedig az, hogy kerestem az igazságot. Egyébként mindig is nagyon érdekeltek a természettudományok, de tudtam a szívemben azt, hogy igazán szükségem van arra, hogy mélyen értsem a világot. Azáltal is, ahogy így látom, amit megtapasztalok, amit esetleg tudományos eszközökkel megismerhetek belőle, de ennél valahogy többre is szükségem volt. És hát ez volt az a pont, ahol 14 éves voltam, és az egyik barátom találkozott egy misszionáriussal az utcán, Debrecenben, akik elhívták őt egy biblia tanulmányra az egyetemre. Ott volt egy misszionárius, aki Isten feltétel nélküli szeretetéről beszélt, és amikor hallottam ezt, akkor tudtam, hogy ez egy olyan igazság, amelyet kerestem, de korábban nem hallottam erről, és ahogy beszélt, Isten igéjéből beszélt, Isten szavaival beszélt, és tudtam azt, hogy ez sokkal nagyobb és sokkal mélyebb, mint amit valaha embertől kaptam, vagy kapni fogok. És aznap én elfogadtam Jézust a szívembe, és onnantól kezdve hát egy másik irányt vett az életem. Kiváló időpontban tértem meg, ugye 14 évesen éppen elkezdtem a gimnáziumot. Az volt a másik nagyszerű dolog az életemben, hogy nem egyedül voltam, hanem ott voltak a barátaim, akik úgy szintén velem együtt megtértek. És ez azért volt annyira különleges, mert onnantól kezdve mi együtt voltunk nap, mint nap. Egymás közelébe laktunk gyakorlatilag néhány méterre. Úgyhogy úgy teltek a tizenéves éveim, hogy minden nap találkoztunk, és órákat beszéltünk a Bibliáról. Emlékszem, vitatkoztunk, voltak ilyen helyek, ahova leültünk. Nyáron nagyon sokat, tehát 4-5 órát is beszéltünk a Bibliáról. Mindenki olvasta otthon is, néha vitatkoztunk. Ez nem úgy van, ez így van, nézd meg, itt van ez a vers, ez ezt mondja. És hát ez egy hihetetlen dolog volt az életünkben, mert lepattantak rólunk ezek a tipikus tizenéves dolgok, hiszen cél volt az életünkben, hiszen egy sokkal mélyebb dolog volt az életünkben, mint ami a világban, ugye általában tizenévesek nem találnak, próbálkoznak, keresgélnek valamit, ami többet ad, de hogy nekünk ott volt ez az életünkben, és olyan nagyszerű volt, hogy nem is egyedül voltunk ebben, hanem együtt voltunk benne, és együtt növekedtünk.
Az érettségi után hogyan folytatódott az út?
Felvettek a Műszaki Egyetemre felvételi nélkül, tehát csak a VIT pontjaimmal. Ahogy elkezdtem az egyetemet, elkezdtem a teológiát is, és aztán együtt végeztem. Párhuzamosan nem volt könnyű, voltak nagyon nehéz időszakai ennek, de ez itt teljesen rendben van, és nagyon jó volt, nagyon nagyszerű volt az egész.
És amikor a diploma már a zsebében volt, akkor az Úr mit szólt? Milyen utat mutatott?
Kezdetben ugye én szerettem volna egy nagyon jó mérnök lenni. Elektronikai technológiával foglalkoztam. Nagyon hamar vezető lettem. Egy nemzetközi nagyvállalatnál a központi laboratóriumnak, analitikai laboratóriumnak a vezetésével bíztak meg. Tehát igyekeztem ezen az úton így jó eredményeket elérni, de amellett természetesen igazából a fókuszom nem ott volt, hanem Isten igéjére tettem a hangsúlyt. Egyre több helyen prédikáltam, részt vettem gyülekezet alapításokban, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor most ott hagyjuk a mérnökséget, és leszek egy szegény lelkipásztor. Nagyon egyértelműen volt egy indítatásom arra, hogy eljött az ideje annak, hogy az életem nagy részét azzal töltsem, hogy Isten szolgálatában vagyok. Nagyon korán, miután megtértem, engem már foglalkoztatott ez az ügy, hogy ugye az iskolában más tanulunk, mint amit így a Biblia mond. Már megfogalmazódott bennem az, hogy milyen jó lenne, hogyha elkezdhetnék írni, elkezdhetnék kiadni folyóiratot. Ugye felismertem azt, hogy a tudomány az valójában cikkek formájában jelenik meg. Felismertem azt, hogy sokkal több mindenről lehetne írni, mint sem a könyvek világában ezt megtaláljuk. Friss dolgokról, hónapról hónapra, hogy megjelennek új tudományos hírek, ezekkel kapcsolatban lehetne írni. És akkor Igazából 2014-ben úgy döntöttem, hogy eljött az ideje ennek, hogy erre az útra álljak, és Isten gondoskodni fog. Láttam azt, hogy majd ő fog gondoskodni ebben a dologban, nekem csak ki kell lépnem, és persze bizonytalan az út, meg nem látom előre, hogy mi fog történni, de én csak csináljam azt, amit csinálnom kell, és majd Isten gondoskodik. Nekem elsősorban ez az egyik legfontosabb célkitűzésem, hogy tényleg igazán megbízható anyagokat állítsak elő, amelyek nem kérdőjelezhetőek meg semmilyen módon. De ezzel is egyébként foglalkozok ugye a bibliai régészettel, mert annyira gyönyörű látni, ahogy a mi Bibliánk, ugye sokan úgy gondolják, hogy csak egy vallási könyv, mégis tele van történelmi adatokkal. Néha fejezeteken keresztül mi azt mondanánk, hogy unalmas olvasni, mennyi történelmi adat van, nevek felsorolása, helyszínek, ugye fel vannak sorolva, hogy mit hoztak magukkal a fogságból, részletes felsorolása, hivatalos levelek. Nagyon sok történelmi adat van a Bibliában, és biztos vagyok benne, hogy Isten nem véletlenül csinálta ezt így, hiszen ez ellenőrizhető. Ellenőrizhető a régészetben, a történelemben, és gyönyörűen láthatjuk azt, hogy történelmileg is teljesen megbízható a Bibliánk.
Istent felismerhetjük-e a természetben?
Ugye a római levél első fejezet 20. versében olvashatjuk ezt, hogy mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Azt látjuk itt, hogy ha egy értelmes ember vizsgálja a természetet, akkor rá kell jönnie arra, hogy Isten létezik, és bizonyos tulajdonságait is fel kell ismerni. És rá szeretnék mutatni bizonyos dolgokra. Az a igazság, hogy a mindennapokban felismerjük a tervezettséget. Például, hogyha a tengerparton találkozunk egy szívvel, bele van rajzolva a homokba egy szív, ami egy viszonylag egyszerű forma, de mégis felismerjük azt, hogy valószínűleg ezt egy ember tette oda, és nem mondjuk a szél és a víz alakította ki az, hogy ott egy szív van a homokban rajzolva. Az a kérdés, hogy hogyan ismerjük fel, és kicsit elgondolkodunk rajta, akkor ez igazán arról szól, hogy van egy cél mögötte, és az, aki létrehozta ezt a tárgyat, vagy ezt a folyamatot, az ennek a célnak megfelelően sok döntést hozott. Igazából a célirányos döntések azok, amelyek meghatározzák és megmutatják nekünk, hogy valami tervezve van. Hogyha csak ilyen egyszerűen megközelítjük ezt az egész kérdést, már akkor látnunk kell azt, hogy egy tervező van az élet mögött, sőt az egész világegyetemünk mögött is. Ugye ahhoz, hogy az élet működjön, több száz fehérjére szükség van, különböző fehérjékre, gépezetekre, nem csak véletlenszerű fehérjékre, hanem olyan fehérjékre, amelyek egymáshoz jól tudnak kapcsolódni, van egy háromdimenziós szerkezetük, némelyek úgy néznek ki, mint egy motor, hihetetlen dolgok vannak a sejtekben, vannak autópályaszerű, automatikusan kiépülő szálak, amelyen aztán bizonyos berendezések végig lépegetnek, mint valamilyen lépegetőgép. Tehát hihetetlen dolgok vannak minden sejtben, és ezek szükségesek ahhoz, hogy működjön az élet. Hogyha minél inkább megvizsgáljuk a mikrobiológiát, a sejtbiológiát, annál inkább eláraszt minket az az ámulat, ami egy-egy sejtben jelen van. Manapság külön tudományág van arra, amely a természetet azért vizsgálja, hogy technológiai megoldásokat lessünk el mi emberek a természetben lévő dolgokról, hiszen olyan hihetetlen módon alkalmazza a természet a tudományt, ahogyan mi még nem is ismerjük, és ezért mi a természetből lesünk el különböző dolgokat. Na most az, hogy ez így van a természetben, nem véletlen, hiszen hogyha mi a nagy ismeretünkkel és intelligenciánkkal el kell lessünk egy másik helyről, amögött még nagyobb intelligencia van természetes módon. Lehet, hogy bele se gondolunk, de az, hogy ilyen a világegyetemünk, amilyen, ilyen a mi naprendszerünk, a mi földünk, az sem véletlen. Gondoljunk csak bele abba, hogy milyen törvények vannak a világegyetemünkben. Ott van például a gravitáció, vagy az elektromágneses kölcsönhatás. Azt gondolnánk, hogy ez magától érthetődő, hiszen ebben élünk, de ki mondta, hogy így kell ennek lennie? És csak gondoljunk bele, hogyha nem lenne elektromágneses kölcsönhatás, akkor nem lenne fény, nem lennének atomok, egyáltalán a világegyetemünk az nem létezne így. Ha nem lenne gravitációs kölcsönhatás, nem lenne gravitációs erő, akkor ugye nem lennének bolygóink, nem lennének csillagok. nem szabad elmennünk amellett, hogy ezek egyáltalán léteznek. És aztán, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor rájönk arra, hogy ahhoz, hogy élet legyen ebben a világegyetemben, több tucat fizikai állandónak nagyon finoman be kell lenni állítva. Kezdetben úgy gondolták, hogy hát biztos nagyon sok ilyen naprendszer van, mint a miénk, ugye a bolygók, a nap, de egyre bővülő ismereteink, most már több mint 1500 olyan bolygót ismerünk, ami a naprendszerünkön kívül van, és azt fedezzük fel, hogy egy rendkívüli naprendszerben vagyunk. Tehát az összes többi nem hasonlítható ehhez. Nagyon finoman be vannak állítva olyan dolgok, amit még csak most ezekben az években fedezünk fel, és biztos vagyok benne, hogy a következő évtizedek még nagy meglepetéseket fognak okozni számunkra. Hogyha egy kicsit közelebb megyünk a Földhöz, vagy ha megnézzük a napunkat, amelyre sokszor csak azt szokták mondani, hogy egy átlagos csillag. De ez nagyon nem így van. Egy nagyon különleges csillag a mi napunk. Nagyon stabil, egészen pontosan megfelelő a mérete. Itt van egy szabályozási rendszer, hogy hogyan tartja meg a méretét, és hogyan éri el azt, hogy a felszínén körülbelül 5500 Celsius fok van. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugyanis ez az a hőmérséklet, amely elő tudja állítani a látható fényt, a mi szemünk számára látható fényt. Az egész elektromágneses tartománynak a látható fény csak egy icike-picike része, egy szinte elhanyagolható része az egésznek. De mégis a mi napunk a kisugárzott energia mennyiségének a nagy részét ebben a tartományban sugározza ki. Ami még csodálatosabb, hogy a mi légkörünk pedig úgy van beállítva, hogy szinte csak kizárólag ezt a tartományt engedi át. Ez nagyon fontos, mert bármi, ami ezen túl van, az veszélyes. Veszélyes az életre. Ugye szoktuk mondani, hogy az ibolyán túli sugárzás. Ugye egy nagyon-nagyon pici bejön a légkörbe ebből, de az igazán veszélyes, az, ami nagyon hamar sterilizálná az egész földet, az például nem engedi be a légkörünk, nem engedi be a mágneses mezőnk, és még mehetnénk tovább. Azt veszük észre, hogy ahhoz, hogy élhető legyen a bolygónk, maga az életnek is jelen kell lennie, mert az élet is részt vesz a klíma szabályozásában, a folyamatok, a szén, az oxigén, a víz körforgásában, és anélkül nem is jöhet létre élet, hogy ne legyen élet rajta. Ez egy nagyon-nagyon érdekes megfigyelés. De hogyha megnézzük az egész világegyetemünket, a bolygónkat, a napunkat, még a holdat is, a hold sem véletlenül van ott. Része annak, hogy élet lehet a bolygónkon. Ha ezt az egész rendszert megnézzük, több száz változót, több száz finoman hangolt, beállított dolgot, akkor rá kell jönnünk, hogy annyira gyönyörű az, hogy itt vagyunk. De bizonyos dolgokat emiatt felismerhetünk Istenből, csak hogy visszautaljak itt Róma 1:20-ra. Felismerhetjük ugye azt, hogy ő intelligens, rendkívül tudással rendelkezik, minden tudó, hiszen a fizikának mindenféle ágát használja a világegyetemben is, vagy akár az élet létrehozásában is. Aztán mindenhol jelen van. Mert ez nem csak a szobámban van jelen ez a szépség, és lehet, hogyha művész vagyok, akkor csak a szobámban lesz jelen, vagy még néhány más helyen, hanem a világegyetemben mindenhol ott van. Egy galaxis szépsége, én órákat tudom nézni, például a Sombrero galaxist, ami számomra nagyon gyönyörű. Vagy akár csak a mikrobiológiában, akkor belenézünk a mikroszkópba. Emlékszem, amikor órákat néztem egy mikroszkóp alatt egy poloskának a szemeit, és ahogy milyen gyönyörűen van felépítve ez az egész dolog, és hogyan alkalmazza a tudományt és a szépséget együtt. És aztán ugye minden tudó mindenhol jelen van, és mindenható, mert ezeket mind létre tudta hozni. És ezen túl még felismerünk valamit. És ez pedig az, hogy személyes, hiszen szereti a szépet. Itt minden körülöttünk lehetne csúnya. Miért ne? Jól működik, de csúnya. Vannak ilyen dolgok, amiket mi is létrehozunk. De Isten szépre teremtette. És ez nyilván beszél arról, hogy ő személyes, szereti a szépséget. Mi több, minket úgy alkotott meg, hogy mi is szeretjük a szépséget. És keressük a szépséget. És olyan, mintha esténként, amikor naplemente van, Isten szeretne nekünk valami szépet rajzolni, hogy mi is élvezzük ezeket a dolgokat, vagy amikor felnézünk a csillagosségre, és azt látjuk, hogy nyilvánvalóan szeret is minket. Mert lehetne egy önző valaki, aki magának szereti a szépséget, de nem. Ő megosztja velünk a szépséget. És gondoskodik rólunk. Ugye apostolok cselekedetének 17. fejezetében Pál az aténbelieknek beszél, és erről beszél, hogy van egy teremtő Isten, aki lélegzetet ad nekünk, és mindent, és életet ad nekünk, és hogy nekünk ebből fel kell ismerjünk azt, hogy ő kicsoda és milyen. Részleteket nem tudhatunk meg, de hát ezért adta nekünk a Bibliát, hogy jól megismerhessük az ő személyét, és hogy kapcsolatban lehessünk vele. De minden embernek adott az, hogy a természetből felismerheti azt, hogy van egy Isten, aki mindenható, mindentudó, és ismeri őt is, és szeretet van benne, és személyesség van benne.
Reméljük, hogy kedves hallgatóink, annak ellenére, hogy egy könyvtárnyi témából csak néhány gondolatmorzsát ragadtunk ki, a hallottak alapján más szemmel fognak nézni a teremtett világ minden csodájára és annak alkotójára. Áldott napot, hetet kívánunk, viszont hallásra!